Az idén február 27-én töltötte volna 100. születésnapját Kopácsi Sándor közgazdász, aki 2020. november 8-án hunyt el. Még 2 évvel ezelőtt 98 éves korában a Bokik ünnepségén köszöntötték a neves közgazdást, ekkor készült a most következő összeállítás. Több mint 7 évtizedes pályája a gazdasági reformprogramoktól a rendszerváltás privatizációjának ellenőrzésén át napjaink újszerű közgazdasági szemléletének megalkotásáig ível. Dolgozott a tervhivatalban, a pénzügyminisztériumban, alapítója a Pénzügykutató Intézetnek. A 60-as években szerzője és kezdeményezője volt a Magyarázom a mechanizmus című rajzfilm sorozatnak. Eddig mintegy 30 könyve jelent meg, melyekben meggyőző és modern érvekkel támasztja alá Széchenyi István 170 évvel ezelőtt kimondott igazságát, a gazdaság legfontosabb értéke a kiművelt emberfő. Dr. Kopácsi Sándor 1968-ban megkötött második házassága révén kötődik Miskolchoz. Felesége Miskolc egykori nagy tiszteletnek örvendő polgármesterének, országgyűlési képviselőjének, a Kereskedelmi és Iparkamara titkárának, Szentpáli Istvánnak az unokája, Szentpáli Ágnes volt. A Kopácsi házas pár ösztöndíjjal támogatta, és dr. Kopácsi Sándor a mai napig is támogatja az iskola tanulóit. A Magyar Közgazdászok duanyjével a születésnapi ünnepségen beszélgettem.
Borsodnádasdon egy palattáblával tanult Kopácsi Sándor, és ez a...
Az idén február 27-én töltötte volna 100. születésnapját Kopácsi Sándor közgazdász, aki 2020. november 8-án hunyt el. Még 2 évvel ezelőtt 98 éves korában a Bokik ünnepségén köszöntötték a neves közgazdást, ekkor készült a most következő összeállítás. Több mint 7 évtizedes pályája a gazdasági reformprogramoktól a rendszerváltás privatizációjának ellenőrzésén át napjaink újszerű közgazdasági szemléletének megalkotásáig ível. Dolgozott a tervhivatalban, a pénzügyminisztériumban, alapítója a Pénzügykutató Intézetnek. A 60-as években szerzője és kezdeményezője volt a Magyarázom a mechanizmus című rajzfilm sorozatnak. Eddig mintegy 30 könyve jelent meg, melyekben meggyőző és modern érvekkel támasztja alá Széchenyi István 170 évvel ezelőtt kimondott igazságát, a gazdaság legfontosabb értéke a kiművelt emberfő. Dr. Kopácsi Sándor 1968-ban megkötött második házassága révén kötődik Miskolchoz. Felesége Miskolc egykori nagy tiszteletnek örvendő polgármesterének, országgyűlési képviselőjének, a Kereskedelmi és Iparkamara titkárának, Szentpáli Istvánnak az unokája, Szentpáli Ágnes volt. A Kopácsi házas pár ösztöndíjjal támogatta, és dr. Kopácsi Sándor a mai napig is támogatja az iskola tanulóit. A Magyar Közgazdászok duanyjével a születésnapi ünnepségen beszélgettem.
Borsodnádasdon egy palattáblával tanult Kopácsi Sándor, és ez a nagyívű és igen gyönyörű hosszú életpálya, ez szintén Miskolcon, itt Borsodban teljesedett ki. Nagyon sok szeretettel köszöntjük 98. születésnapján, és hát Sándor bácsi azt mondta, hogy muszáj még jól lenni, hiszen alkot, ír. Milyen könyvbe kezdett?
Igen, én azt hiszem, hogy az orvostudomány még mindig nem vette tudomásul, hogy a hosszú életnek eredményes munka az orvossága, mert akinek az feladatai vannak, amit teljesíteni kell, az tovább él. Én annak köszönhetem, hogy idáig jutottam, hogy mindig volt valami olyan feladatom, amit úgy éreztem, hogy hivatás és állami kötelességem, hogy megcsináljam.
Miről kell megírni ezt a könyvet, hiszen számos könyve megszületett már, de hát tulajdonképpen mi az, ami most aktuális, hiszen napi szinten figyelemmel kíséri a közgazdaságtant, a gazdasági életet?
Ez az év Európa életében egy sorsforduló lesz, mégpedig a Brexitnek köszönhetően, mert itt a németek és a franciák ráültek nagyon az euró. Nekünk nem egy 17 nyelvű Európai Unióra lett volna szükségünk, hanem egy nyelvűre, mert ha úgy megfizetjük azokat az alkalmazottakat, hogy 3-szor annyit kapnak, mint ha itthon volnának hasonló beosztásban, akkor mi ne ezzel vesződjünk, hanem válogassunk olyan. Ma a világon 100-szor, meg 1000-szer annyi ember tud angolul, mindenki háromszoros fizetésére el tud menni Brüsszelbe, és vállalja ezt a nehézséget. Na most én úgy látom, hogy ebben az évben ez bebizonyosodik, nekem ez 25 éves mániám volt, hogy még a világon siker és közös valuta nem volt soha sehol, ennek ellenére a bankárok mániája. Én például a Surányi Gyurit az egyik legjobb pénzügyminiszternek választanám, és azt mondja neki, képzeld el, hogy már 330 a zéró. Mondom, én amikor bevezették, azt mondtam, hogy 350 kellene, és még várok egy kicsit, mert az is lesz. Szóval tulajdonképpen a magyar gazdaság fejlettsége nem hasonlítható össze a dánnal, vagy most egy mezőgazdasági országot mondok, vagy skandináv, akármelyik skandináv országban, mert azok messze mellettünk állnak. És még itt azt mondanám el, hogy mit beszélünk a teljes foglalkoztatásról és a bevándorlásról, de az, hogy Európán belül mekkora bevándorlás, átvándorlás, arról nem beszélünk, holott ennek előnyei és hátrányai vannak. Előnye volt például a Tito Jugoszláviában, hogy el tudtak menni Németország, főleg Németországban munkát vállalni, de az, ami most folyik, Magyarországról 800 ezer ember dolgozik külföldön, de Romániából 2,5 millió, hát föl tudja ezt valaki fogni, de nem beszélünk róla, mert csak javult a foglalkoztatottság. De hogy kiköt egy hajó 100 emberrel a kikötőbe, az óriási hír, de hogy Olaszországban közel 1,5 millió vendégmunkás, román, csak román vendégmunkás dolgozik, arról nem beszélünk. Én úgy érzem, hogy nekem még egy éves feladatom van megírni azt, hogy az Európai Unió, mint vámmentes egység, nagyszerű dolog, de mint közös valutájuk népárulás. Szóval az, hogy a finneknek meg a görögöknek azonos pénzük legyen, másképp osszák be, hát azt minden magyar lakos tudja, hogy a magyar cigányságon azzal segítjük, ha hetente fizetjük, nem havonta. Ezzel szemben nem ezt csináljuk, hanem úgy akarunk élni, mint a skandinávok, vagy a mezőgazdasági országot mondjak a dánok.
Igen, tehát a globalizációnak a káros hatásait már nagyon-nagyon érezzük.
Jó, de nem a globalizáció zseniálisan bevált Észak-Amerikába, ahol az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó kötött, de mindegyik megtartotta a saját valutáját. És letagadjuk azt, hogy a magyar sikerek 99%-a abból származik, hogy nem 260 az euró, hanem 330-40. És erre mondtam a volt pénzügyminiszternek, hogy én akkor azt mondtam, hogy 350-nek kellene kezdeni, de lassan már el fogjuk írni.
Ezt a gyönyörű kort minek tulajdonítja Sándor bácsi? 98 év, hát ez egy évszázad.
Jó, hát nézze, az, hogy ilyen soká élek, az sose volt célom, de nem is volt. Én meg azt se tartottam reálisnak, hogy én elérem azt, hogy 2001-et írok. És most már 2020-at írok, és még mindig van egy olyan tervem, amire egy évet okvetlenül el kell fordítanom. És nem tudtam volna előbb megírni. El se olvasták volna, nem lett volna népszerű, nem fogadták volna meg. Az pedig nem érdemes leírni, amit nem fogadnak meg. Ebben az évben, a jövőben ilyenkor tudjuk, hogy háromszor gyorsabban növekedett az Egyesült Királyság egy lakosra vetítve, mint az EU átlaga, és a 17 ország közül a leglassabban fejlődő Németország volt. És ez is előre látni kellett volna, hogy a Németországban a saját államkötvényeknek 1% volt a kamata, a görögök, spanyolok, olaszoké 6-7%. Hát észlékű, minden nyugdíj alap, minden megvásárolta, és még a, ezek a vagyon, még tőzsdemért eredményt mérő irodák is, azt mondták, a németek mindent el fognak bírni. Hát most a Németországnak több mint 3000 milliárd olyan államadóssága van, ami egy fillért nem ér. Nem kapnak érte egy fillér kamatot, mert nem tudnak fizetni ezek, nem fognak élni vele, mert törlesztésű, meg szó se lehet. Ezt le kell nyelni, és Németország egy válságban fogja lenyelni. Annak ellenére, hogy Németországban jelenleg közel 2 millió közép- és kelet-európai, meg mediterrán vendégmunkás ír. Szóval nem beszélünk arról, a magyar foglalkoztatásban jelenleg 800 ezer ember dolgozik az EU-n belül. Ehhez képest, amik hajóval ide-oda utazgatnak, veszélyt jelentenek, tehát én nem értek vele egyet, de hogy olyan súllyal kezeljek, és nem beszélek arról, hogy ugye Romániában, most tegnap mondta a tévé, hogy egy Olaszországból az őt egy román munkás, hogy csak Észak-Olaszországban 1 200 000 ember dolgozik.
Hát ez a beszélgetés is bizonyítja, hogy napra készen tudja az adatokat. Várjuk szeretettel a könyvét, de addig is Sándor bácsi blogot is ír, ugye?
Igen, igen. Hát
ezt hol találjuk meg, milyen cím alatt?
Kopácsi Sándor gondolatai. Na most ezt a blogom, rajt van az összes művem, 90 ezer oldal fölött van.
Hát ennyit, 90 ezer?
Ezernél. Azért mondom, Jókai nem írt annyit. Eddig ő volt számomra a legtermékenyebb író.
Nagyon szépen köszönöm, és ilyen tisztán, ilyen szellemi alkotó kedvel teljen a további sok esztendő, én azt mondom. Isten éltesse 98. születésenapján.
Köszönöm szépen.
Kopácsi Sándort hallottuk archív felvételről. Emlékére megalakult a róla elnevezett klub, amelynek célja, hogy a gazdasági szakemberek előadásokat hallgatva kötetlen beszélgetést folytathassanak az előadókkal és egymással. Az első rendezvényt február 17-én tartották a Miskolci Népkerti Vigadóban. Itt kérdeztem a BOKIK elnökét.
Úgy hiszem, hogy Magyarország gazdasági életében nincs olyan korszak, amikor ne kellenének olyan közgazdászok, mint Kopácsi Sándor volt, aki tulajdonképpen életének utolsó pillanatáig dolgozott. Vihal Tamás, a BOKIK elnöke, minden születésnapján köszöntötték, és nagy-nagy érdeklődés kísérte a könyveit, hiszen még élete utolsó korszakában is írt. Hogyan tudjuk értékelni az ő munkásságát?
Nehéz ezt pár mondatban összefoglalni. Sándor egy korszakos egyéniség, egy polihisztor, és ami igazán legjobban megragadott engem, hogy az az elképesztő ötletgazdaság, kreatív gondolkodás, ami őt az utolsó pillanatig jellemezte, mindent egész különleges módon tudott megközelíteni, megfogni, elképesztő bölcs kapcsolódási pontokat tett az asztalra, sokat tanultunk tőle, és nyilván nem véletlen, hogy amikor ő ritkán, de a kamara különféle gyűlésein megszólalt, azt mindig óriási siker övezte. Büszke vagyok arra, hogy életének utolsó 15 évében kapcsolatunk elég szoros volt. Ő itt élt Miskolcon, és itt élt és alkotott, és látom, az ország minden pontjáról jönnek azok az üzenetek, amelyik Sándor munkásságához, tudásához kapcsolódik. Például a Magyar Közgazdasági Társasággal a jövő héten egy konferencián kereteiben emlékezünk meg Sándornak a tudományos tevékenységéről, munkásságáról. Úgyhogy büszkék vagyunk rájuk, ezért is hoztunk létre ezt a Kopácsi Sándorról elnevezett klubot, abban a reményben, hogy ez a megye gazdaságának, a kamarának egy ilyen kreatív közössége lesz.
Azt is kiemelném Kopácsi Sándor munkásságában, hogy ha csak azt mondom, hogy a Nagy Imre gazdasági programját, a TEV gazdálkodásban való tervezést, és mondjuk Matolcsi tanácsadói munkáját említem, tehát két olyan pont az életéből, ami azt tükrözi, hogy fantasztikusan, rugalmasan tudott kapcsolódni mindig a kor kihívásaihoz.
Így van, egy abszolút reális gondolkodású ember volt, és azokban a legnehezebb időkben is, például az 50-es évek, Kopácsi Sándor már komoly értéket tett az asztalra, vagy hozzá kapcsolódik az a értelmezők az adószabályokat, most nem jut eszembe pontosan, mi is volt annak a nagyon népszerű, közérthető műsornak a cím.
Magyarázzuk a mechanizmust, igen. Na, ketten összetesszük, mert egy nagyon emlékezetes sorozat volt.
Így van, a régebbről még sokan emlékezhetünk rá, de hát azt követően is foglalkozott a munkaerőpiaccal, a képzése, ugye erről nagyon sokat beszéltünk, és tudta, hogy a kamarában például nekem ez egy fontos feladatom. Úgyhogy az írásai azok pedig egészen fantasztikusak élete utolsó napjáig. Nagyon kreatív és nagyon előremutató kérdéseket vetett föl, úgyhogy tisztelettel fogunk rá mindig emlékezni.
Figyelt a fiatalokra, hiszen támogatja is őket, van egy Kopácsi ösztöndi.
Így van, hát a kamara sokat is köszönhet Kopácsi Sándornak, nem csak a tudományos életét, hanem a szentpáli örökséget, hisz az ő második felesége Szentpáli Ágnes, az a Szentpáli unoka, a kamara alapítójának az unokája, és így született a kamarában ez a Szentpáli mitosz, tehát hozzákötjük a kamara történetét. Miközben persze nagyon sok jelentős kamarai elnök szerepelt a kezdetektől a kamara 48-as megszűnéséig a kamara életében, de ez egy óriási érték, levéltári kutatásaink vannak, és nagyon bőkező is volt Sándor, hisz egy olyan alapítványhoz segítette a kamarát, amelynek a keretében hosszú évek óta támogatjuk a Szentpáli Kereskedelmi és Vendéglátó Iskola diákjait, sőt a Miskolc Egyetem kutatásokkal foglalkozó PhD-s hallgatóit is, és remélem, hogy ezt még nagyon sokáig fogjuk tudni tenni.
A Kopácsi Sándor Klub első vendége Palkovics László innovációs miniszter, aki előadásában nagyon erős és jó jövőképet vázolt fel itt Észak-Magyarországra, ha csak azt mondjuk, hogy high-tech iparban gondolkodnak. Viszont ehhez képzett vállalkozók szükségesek. Megvan a potenciális erő itt Észak-Magyarországban ezen a téren?
Hát osztom miniszter úr véleményét, hogy Észak-Kelet-Magyarország szűkebben Borsodabaly-Zemplén megye egy olyan gazdasági terület, amely erősen közelít Magyarország fejlettebb régióihoz, akár a központi régiókat, vagy Közép-Dunántúlt, vagy Észak-Dunántúlt említem, ezt a számok igazolják egyébként. De itt azért komoly tennivaló van, mert ezt a teljesítményt azért néhány nagyvállalat, ezen belül is a vegyipar, illetve a járműiparhoz kapcsolódó területek jelenítik meg. Nekünk azért nem néhány nagyvállalatra, hanem 500, akár 1000 olyan helyi vállalkozásra lenne szükség, akik ezt a tudást, ezt a potenciális termékfejlesztést biztosítani tudják. Ezen dolgozni kell, ez a kamarának is feladata, hogy ITM-mel együttműködve segítse ezeket a folyamatokat. Ezért írtuk alá a gazdaságfejlesztési zóna megállapodását egy héttel ezelőtt miniszter úrral, és nyilván a kamara tevékenységében számos elem a képzések támogatása, egyetemi kapcsolatok szervezése, kutatásfejlesztés folyamatának az erősítése, a megállapodásban foglalt források ismertetése a cégekkel, és hát elfogadtatni azt a tényt, hogy mindenkinek szüksége van fejlődésre, képzésre, a cégvezetőknek is. Ebben a kamara nem csak a fiatalokkal, hanem a profi menedzserekkel is szeretne majd foglalkozni.
A klub vendége volt dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki a hazai KKV-k előtt álló kihívások, lehetőségek címmel tartott előadást. Miniszter úr, kormánybiztosként kötődik ehhez a vidékhez, és amikor az első kérdésem az lenne, hogy mikor zárkozik fel Észak-Kelet-Magyarország, akkor talán nem is így kell kérdeznem. Mondjuk Debrecent nézve Miskolc ehhez képest még komoly feladatok előtt áll. Hogyan kezeljük az országnak ezt a részét?
Tehát ha megnézzük mondjuk ma 2019-20 21 is még, Miskolcnak az iparosodottsági szintjét, az magasabb lényegesen, mint Debrecené. Nyilvánvalóan Debrecenben most lesz majd egy ugrás, hiszen egy csomó beruházás van, ami most majd termőre fog fordulni, de Miskolcon ugyanez zajlik, tehát nagyon nagy különbségét én ezért nem látok, és hát ha egy BMW Debrecenbe költözik, akkor annak a beszállító, ezek jönnek Miskolcra, vagy itt fejleszt a Bosch, tehát ez azért mindig egy nagyobb régióra vonatkozik, ugye ez volt az indoka annak, hogy létrehoztuk ezt a kormánybiztosi funkciót, hogy egy nagyobb gazdaságfejlesztési zónának az irányítása, ugye ez az Észak-Kelet-Magyarország. Az első kérdése, hogy mikor zárkozik fel az ország többi részéhez, hát én elég bátor voltam, én azt mondtam, hogy néhány éven belül, tehát szerintem 5 éven belül, ha ránézünk a térképre és megnézzük mondjuk a 60-ban kezdődő Egeren keresztül Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok nagyvárosokat, meg a körülöttük lévő területet, akkor szerintem 5 éven belül lesz körülbelül ugyanaz, mint Észak-Nyugat Magyarország most, tehát ez a Komárom, Győr, menjünk mondjuk egészen Szombathelyig, és mondjuk adjuk egy kicsit hozzá Zalát, de szerintem 5 éven belül ezekkel a beruházásokkal, amit ma látunk, hogy ide fognak költözni, vagy már ide költöztek, és megkezdik a gyártásukat, szerintem itt körülbelül azt az iparosodottsági szintet érjük el, mint Észak-Nyugat Magyarországon.
Milyen a fogadó erő ebben a térségben? Most beszéljünk először az egyetemről, ugye azt tudjuk, hogy megsokszorozták a Miskolci Egyetemnek a támogatását, milyen potenciált látnak az egyetemben?
De nem csak azt, hogy a pénz egy fontos része a dolognak, de ugye önmagában a pénz azért nem volt meg egy csomó minden. Ami inkább itt a lényeges változás, hogy az egyetemet mentesítettük azoktól a kötöttségektől, amit egy állami fenntartás jelentett, és kvázi magán egyébként működik, tehát most az egyetemnek a kuratóriuma, az egyetem vezetése szabadon hozza a döntéseket, az állam pedig egy szerződés alapján finanszírozza a tevékenységét. Tehát ilyen értelemben az egyetem az egy a gazdaság igényére is sokkal nyitottabb intézményé vált, mint amilyen előtte volt. Egyszerűen nem az államháztartás szabály szerint kell neki működni, úgy működik, mint egy magáncég. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos dolog. Én Miskolci Egyetemként mindig az országnak a műszaki egyeteme volt. Ugye az elmúlt időszakban azért alakult az egyetem univerzitás irányba, tehát a műszaki tudományok mellett megjelentek másfajta ügyek is, de azért mégiscsak ez egy műszaki egyetem, és én azt hiszem, hogy a nyitottság az abszolút nagyon nagy. Például a Miskolci Egyetem vezetésével írunk alá egy olyan megállapodást, ahol Magyarország csatlakozik az ibériai nanotechnológiai klaszterhez, ez nagyon komoly dolog. Miskolci Egyetem minden ilyenre nyitott, és hát én azt hiszem, hogy nem csak az egyetem, hanem a szakképzőintézményrendszer is. Ugye itt kezdtük meg a 21. századi szakképzőintézmény fejlesztéseket 2 évvel ezelőtt itt jelentettük be, illetve az ott zajlik is ez. Tehát szakképzőintézmények is jó irányba haladnak, mind Miskolcon, mind a környező nagyvárosokban. Zajlik ugye a befogadáshoz szükséges egy megfelelő infrastruktúrális háttér, ugye ez jelent energetikai, közlekedési infrastruktúrát. Hát most, ha megnézzük az autópálya fejlesztéseinket, azért a nagyon jelentős része az országnak erre részére koncentrálódik. Ugye nemrég adtuk át a Pozsonyt a Kassával összekötő autópályának azt a szakaszát, ami Magyarországon van, és most már autópályán lehet közlekedni a két szlovák nagyváros között, és hát zajlanak az egyéb autópálya fejlesztések, illetve hát megkezdődik hamarosan egy nagyon nagy vasúti fejlesztés, ami Záhonyt fogja újra pozícionálni, és annak a vasúti gyűrűnek, ami Záhonyt összeköti Sopronnal, annak a jelentős része is ezen a régión keresztül fog haladni, ugye ez valahol elkezdődik Záhonynál, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Ceglét, tehát ez egy olyan rész, amire fölfűzünk Magyarország nagyipari központjait, tehát a befogadó környezet az mindenképpen megvan.
Az ország fejlődését tekintve említette, hogy nagyon megnőtt a kutatással foglalkozó tudósok száma, ez egy borzasztóan fontos dolog.
De teljes mértékben ugye 2010-ben, amikor a Fidesz megkezdte a utóbbi kormányzását, akkor a alapvető célkitűzésünk a magyar ipar high-tech voltának a növelése volt, és az iparnak az erősítése. Aztán 14-ben azt mondtuk, hogy akkor most nézzük meg, hogy milyen feltételei vannak, akkor nekiálltunk a felsőoktatás átalakításának, ugye oda datálódik vissza 2014-re a felsőoktatási stratégia, aminek az eredménye most például ez a modellváltás, és 18-ban meg azt a célt tűztük ki, hogy azt az ipart, ami egy high-tech ipar és rendelkezik a megfelelő szakemberekkel, kezdjük el átformálni kutatás-fejlesztés innovációt, tehát egy nagyobb hozzáadott szellemi hozzáadott érték irányába. De hát ennek az eredménye aztán elkezdtek látszani 2016-hoz képest, amikor nagyjából 400 milliárd forintot fordítottak a magyarországi vállalatok, cégek, egyetemek. Kutatás-fejlesztésen a 2020-ben az a 800 milliárd forint volt, tehát megduplázódott, és bár nem értük el a 2%-os célt, de 1,6%-át 20-ban a GDP-nek már kutatás-fejlesztésre fordítottuk. Tehát itt is jó irányba haladunk. Nagyon sok rendszermódosítást kellett megtennünk. Hát átalakítanunk a támogatási rendszert, a jogi formákat, át kell alakítani a kutatóintézet hálózatunkat, ugye 50 kutatóintézet hálózat létrejött, mint alapkutatási hálózat, újra hálózatba szerveztük a Baj Zoltán intézeteit, tehát ezeket mind megtettük, és ennek látszanak az eredményei.
Nem tudom elkerülni azt a kérdést, hogy Brüsszelben megszületett ez a döntés, a 7. cikkelynek a bevezetése. Óriási tervekkel állnak elő itt Kelet-Magyarországra, és egy nagyon nagy értékű beruházást fognak bejelenteni, ami gondolom, hogy még most nem publikus, de annyit hagyd mondjunk el, hogy a Mercedesnél nagyobb értékű beruházást lesz, ezt elmondta az előadásában.
Ebből lesz több is, de a kettő így nem függ össze.
Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy esetleges támogatásoknak a megvonása érinti ezt a területet? Ezeknek az uniós pénzeknek egy jelentős része az itt dolgozó multiknak a zsebében vándorol vissza.
Az a helyzet, hogy Oettinger biztos úr, összem rá még emlékszünk, az Európai Uniónak az egyik legkomolyabb biztosa volt, amióta én úgy az eszemet tudom. Ő egyszer azt mondta, hogy minden egy euróból, amit az Európai Unió elkölt Kelet-Európából, abban 75 cent az Németországba kerül vissza. Tehát ez valóban így van, és hogyha ezt egy kicsit tovább visszük ezt a gondolatot, akkor ha az lenne a vélelmezés, hogy Magyarországon a jogállamiságra való homályos hivatkozásokkal az EU-s pénzek azok nem jönnének ide, akkor ennek hátrányt nem csak Magyarország látja, hanem a teljes Európai Unió. Tehát én szerintem ez egy bonyolultabb történet ennél. Most csak annyi történt, és erre számítottunk egyébként, hogy mi megtámadtuk azt az ítéletet, miszerint a jogállamisági feltételek teljesítését összekötjük a finanszírozással. Az Európai Unió egyik dokumentumában sem szerepel ilyen, ez egy valami újabb csodaság. Szerintem ezt nem kell túlértékelni, meglátjuk, hogy mi fog ebből majd kijönni. Egyről biztos, hogy Magyarország ebben a pillanatban az Európai Unióban a 2021-ben legnagyobb gazdasági növekedés produkáló országa, bocsánat, lengyelek megelőztek bennünket, 7,9%, a miénk az 7,1%, még nem nincs meg a teljes feldolgozás a dolognak, tehát ezért valószínűleg valamit jól csinálunk, és az Európai Unió azt pedig nem engedheti meg magának, hogy homályos indokokra hivatkozva az egyik vagy másik országot kvázi diszkriminálja. Tehát ez nem az ő pénzük, ez egy olyan forrás, amit az Európai Unió arra szán, hogy az európai közösséget fejlesz-e. Ilyenkor aztán el lehet persze mondani Oettingerre hivatkozva, hogy persze ennek jelentős része visszakerül mondjuk akkor Németországba, meg hát az is azért, hogy megnyitottuk a piacainkat, amiből sor dolog visszakerült. Tehát ez egy összetett történet. Ezt én nem gondolom komolyan, ez most egy politikai fenyegetőzés valamiatt a választások előtt úgy gondolta az Európai Unió meg a bíróság, hogy ezzel foglalkozni kell. Nem kell ezt ennyire komolyan venni.
Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy ez nem fenyegeti ezeket a terveket?
Hát nem nagyon fenyegetheti, ha fenyegetné, akkor a BMW meg az összes többi német cég az nem idejött volna, máshol jött volna, és azok a cégek, akik egyébként meg nem az EU-ból jönnek Magyarországon másonét, őket ez meg ugyan nagyon nem érdekli. Tehát ők egy ország esetében azt nézik, hogy elegendően innovatív a környezet, de elegendően támogató, befogadó a környezet, van-e megfelelő munkaerő, a logisztikai elhelyezkedés az országnak az milyen, ezek a fontos szempontok. Azt, hogy az Európai Unióval nekünk jogállamisági vitáink vannak, de ez sem egy amerikai, sem egy kínai, sem egy német cég igazán nem érdekel.
Palkovics László innovációs és fejlesztési minisztert hallották, aki a Bokik Kopácsi Sándor emlékére szervezett gazdasági klubjában tartott előadást.